Megyünk, egy betűvel tovább az Amen szóval, most az éta következik, és az étához ez a szó tartozik, hogy étos. Ez egy eléggé ismerős szó. Etos, ugye az Amen, Amen, abból már három betűnk megvan. Ebből van az etika, ez erkölcsöt jelent. Az evangéliumi erkölcs pedig az nem valami elvont erkölcs, hanem az maga az élő Szentlélek ajándéka. A szentírási szöveg, amire támaszkodunk, a korintusiaknak írt második levélben van, a következőképpen hangzik. Harmadik fejezet, negyedik verstől olvasom. Bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mint ha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig élte. Ha már a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcának múló ragyogása miatt, hogy ne volna sokkal dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ha ugyanis már az ítélet szolgálata dicsőséges volt, akkor az Isten igazságosságának szolgálata még sokkal dicsőségesebb. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis már a mulandó oly dicsőséges volt, akkor a maradandó még sokkal dicsőségesebb lett. Mivel ezt reméljük, teljes nyíltsággal szólunk, nem úgy, mint Mózes, aki betötte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsőségének a végét. Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, és rajta is marad, mert a Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózes-t olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik ködetlen arccal tükrözik vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Amiről Pál apostol is beszél, az az ószövetségi törvényadás, amikor Mózes a Szinájhegyen tűz és mennydörgés közepette veszi át a régi szövetség kőtábláit. És amikor Mózes lejön a hegyről, úgy fénylik az arca, hogy fátyollal le kell takarni, mert Izrael fiai nem tekinthetnek Mózes arcára. Ő az Istennel találkozott, az Istennel beszélt, és ez olyan ragyogást ad az arcának, hogy nem tudnak ránézni. Ez az Ó szövetség. Mózes kőtáblán hozza a törvény betű. Ez arra jó Pál apostol megfogalmazásában, hogy meghalljunk miatta. Mert a törvény nyilvánvalóvá teszi a bűnösségünket, és a bűn miatt meg kell halni. Az új szövetségben valami több valósul meg. Az új szövetség tartalmazza kivonulás könyvének 24. fejezetéből olvasom, mikor Mózes fölmegy, hogy átvegye a kőtáblákat Istentől. A 24. fejezet 15. versétől olvasom. Mózes fölment a hegyre, a felhő betakarta a hegyet, és az Úr dicsősége leereszkedett a Szináj hegyre. A felhő 6 napig takarta be. A 7. napon a felhőből szólt Mózeshez. Az izraeliták szemében Isten dicsősége olyannak mutatkozott, mint az emésztő tűz a hegy csúcsán. Mózes belépett a felhőbe, és fölment a hegyre. Mózes 40 nap és 40 éjjel maradt a hegyen. Tehát azt látjuk, hogy az Isten megközelíthetetlen szentségben mutatkozik meg, felhő és tűz, állandóan ezek a teofánia, az Isten megnyilvánulás jelei, a reggeli mise olvasmányában is, egy ilyen teofániát láttunk, ami történetesen tűzben valósult meg az éjszakában, Ábrám szövetsége Istennel, a pusztában Izrael népét nappal felhő éjszaka tűz oszlop formájában vezeti Isten az útjukon. Ez a felhőben, illetve tűzben megnyilvánuló isteni dicsőség, ez itt a hegy csúcsán van. És Mózes egyedül megy oda föl. A második törvénykönyv még részletezi is, hogy Mózes egyedül, tehát mint közvetítő, ugye ő az, aki az Isten arcának ragyogásával szembesül, a többiek nem mert félnek. Azt mondja a második törvénykönyv 5. fejezetének 23. versétől olvasom, ez Mózes mondja, ez Mózes beszéde, amikor a sötétben hallottátok a hangot, a hegy pedig lángokban áll. Oda jöttetek hozzám, a törzsek fejei és a vének minnyája. Így szóltatok, lám az Úr, ami Istenünk, megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát. Hallottuk hangját a lángok közül. Ma átéltük, hogy Isten beszélhet az emberrel, és ez mégis életben marad. Ez lehetséges az, hogy Isten érintkezik az emberre, és az emberek túléli. Isten megfoghatatlanul szent, elviselhetetlenül szent. Ember nem láthat engem úgy, hogy meg ne halljon. Istennel szembesülni, az az ember határainak a szétfeszítését jelenti, a halál. Tehát azt mondja, hogy ma átéltük, igen, közel jött az Isten, de ez már azért sok. Folytatom a szöveget. Mégis, miért halljunk meg? Ez a hatalmas tűz elemész minket. Ha még tovább hallgatjuk az Úrnak, a mi Istenünknek, tovább meghalunk. Sok ez. Mert hol van olyan emberi lény, aki mint mi hallhatta az élő Isten hangját a lángok közül, mégis életben maradhatott. Menj oda és hallgass meg mindent, amit az Úr, a mi Istenünk mond, aztán majd elmondod nekünk, amit az Úr, a mi Istenünk mond neked. Meghallgatjuk és megtesszük. Tehát közvetíts! Mi nem megyünk olyan közel az Istenhez, mint te. A Izaiás könyvben van egy szemléletes rész Isten dicsőségének erről az elviselhetetlenségéről. Ez Izaiás 33. fejezetének a 14. versétől van. Ki lakhat közülünk együtt az emésztő tűzzel, s melyikünk maradhat az örök lángokhoz közel? Ki lakhat együtt az emésztő tűzzel? A mi Istenünk emésztő tűz. Az Úr, a te Istened emésztő tűz. Ismétlődik ez a mondat a Szentírásban. Isten lénye túl sok az ember számára, elviselhetetlenül szent. Az Ószövetség kifejezi, hogy Isten igenis szereti az embert, Isten lehajlik az emberhez, Isten szövetségre lép az emberrel, Isten közel jött. És az ember nem hal meg, de ez mégis túl sok, és azért Mózes közvetít. Ez valahogy nem teljes közvetlenség. A Mózes közvetít. Ez egy olyan közvetlenség, amit az ember olyan fenntartásokkal mohat. Most testvérek, Szent Pálnak az felolvasott szövegben az a mondandója, az, amit ki akar fejezni, hogy ez a nem teljes közvetlenség, ez az Ószövetséghez tartozik, a betű szolgálatához, a kőbevésett törvényhez, ahhoz az észposzthoz, ahhoz az erkölcshöz, amelyet az írott törvény képvisel. De azt mondja, hogy mi az új szövetség szolgái vagyunk, nem a betű, hanem a lélek. Itt új törvény van, ami nem betű, hanem lélek. Ha már az dicsőséges volt, akkor mennyivel dicsőségesebb ez a mi szolgálatunk. Mózesnek fátyolt kellett tenni az arcára, nem bírták el a ragyogását. De mi födetlen arccal tükrözzük itt az Úr dicsőségét. És ebben a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Ez az új szövetség törvény. A törvény adásának ünnepe, törvényadás ünnepe a zsidóknál a pünkös, a sávúó, a hetek ünnepe. A Szinájhegyi törvényadás ünnepe. Az új szövetségi törvényadás ünnepe a keresztény pünkös. Amikor Isten a lelket adja, amikor a föltámadt Jézus az Atya dicsőségéből kiárasztja a lelket, megadja a lelket a keresztény. A pünkös jelenetét ismerjük. Megint zúgás hallatszik, ugyanúgy, mint a Szinájhegyen, megint tűz jelenik meg, ugyanúgy, mint a Szinájhegyen, és a törvény, ami most megjelenik, az nincs már kőtáblákra írva, hanem az élő szív lapjaira. Nem betűkkel, hanem a lélekkel. Ez volt megjövendőve, testvérek, az Ószövetségben, hogy lesz egyszer egy új szövetség, amikor az Isten közvetlenség uralkodik az Ószövetség profétáinál. Jeremiás 31-33-tól. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr. Az Ószövetségben ez van, hogy Mózes, te beszélj az Istennel, aztán gyere el és mondd meg nekünk, taníts meg rá, hogy mit mondott neked az Isten. Az Ószövetségben nem ez lesz. Az egyik beszél az Istennel, és utána elmondja a másikat. Mert mindenki ismerni fog engem, személyes. Ez egy lényegesen különböző új fázisa a történetnek, amikor nem áll senki oda Isten és az ember közé. És hát tudjuk nagyon jó, hogy miért tűnik eleve a pátyom, mert egy a közvetítő, ahogy olvassuk a Szentírásban, Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus. Mivel Jézus Krisztus a közvetítő, aki Isten és ember egy személyben, nem úgy vagyunk, mint Mózessel, hogy Mózes beszél az Istennel, mi meg csak Mózessel beszélünk, hanem úgy vagyunk vele, hogy mi beszélünk Jézussal, de mikor Jézussal beszélünk, akkor az Istennel beszélünk. és ez nem azoknak a privilégiuma, akik akkor éltek, amikor Jézus a Földön járt, és találkozhattak vele, hanem a Szentlélek erejében ez minden ember ajándékává válik. A Szentlélek jelenvalóvá teszi Jézus a történelem végéig. Veletek vagyok minden nap a világ végén, mint Jézus a Máté Evangélium végén. Jézus, amikor a Szent Lelket kiárasztja egyházára, kiárasztja azt, aki őt állandóan jelenvalóvá tették meg. Tehát amióta a Szent Lélek kiáraszt, beállt az a szövetség, amelyben nem áll senki közéd és Isten közé, mert a közvetítő Jézus Krisztus az maga Isten. Ahogy egy emberrel beszél, ahogy a barátoddal beszél, ahogy egy embert szeretsz, ahogy a barátoddal szeretsz, ahogy egy embernek nyújtod a kezedet, ahogy a barátodnak nyújtod a kezedet, ugyanúgy beszélhet Jézussal, szereteted Jézus, nyújthatod a kezedet Jézusnak, és akkor az Istennel beszéltél, az Isten szeretted, az Istennek nyújtottad. Közvetlenség van. Ez az új szövetség. A másik profétai jövendőlés, amit meg akarok mutatni, ami szintén az új szövetségre vonatkozik, Ezekiel proféta 36. fejezet, 25. verstől, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Nem arról van szó, tehát testvérek, hogy az új szövetségben nincs törvény, de az új szövetség éthosza az nem egyszerűen egy papírra leírt kódex megtartása, hanem az maga a bennünk működő Szentlélek. A lélek törvénye alatt állva, ami új törvényadási ünnepünk a pünkölt törvénye alatt állva, mi megtesszük mindazt, ami a tíz parancsolatból és az Ószövetségből valóban a Isten és az ember kapcsolatának lényegéhez tartozik, az Ószövetség rituális előírásai, tételes törvényei, azok Krisztusig tartottak, ezt világosan tanítja Szent Pál, de ami a lényeghez tartozik, az változatlanul marad. Tehát nem arról van szó, hogy kevesebb lett a törvény, sőt, ahogy Jézus hirdeti a hegyi beszédben, még szigorúbbá is válik, bensőbbé válik, aki vágyakkal asszonyra néz a szívébe, vagy aki fele barátjára haragszik, ugye, ő már ezeket is bevonja, a belsőt is bevonja, az egész embert bevonja a törvénybe, amely a szeretet, tudjuk, jól szeret, uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből szeret embertársadat, mint saját magadat. De ez a szeretet, ez nem úgy jelenik meg, mint egy papírra írt előírás, amit ki kell tipálni, hogy most teljesítettem, hanem úgy jelenik meg, mint Isten ajándéka. A Római Levél 5. fejezetének 5. verse mondja, hogy nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárat hívünk be az Isten szeretete. És a Szentlélek termi meg aztán a lélek gyümölcseként számon tartott keresztény erényeket bennünk, amiket a Galata Levél 5. fejezetének 22. és 23. verse tartalmaz. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Tehát a keresztény erények a lélek gyümölcseként fakadnak, a szeretet, mint alapvető erény, amelyik minden erénynek a lényegét megadja, enélkül nincs keresztény erény, és az összes többi, a keresztény magatartás összes többi tulajdonságai, azok a szeretetből fakadnak. A keresztény etika kemény, igényes, katolikus szexuális erkölcstan, a katolikus házassági erkölcs, gondoljuk a fogamzásgátlástól szóló tanítás, a házasság felbonthatatlanságára, az abortusznak, a mesterséges megtermékenyítésnek katolikus részről való fenntartás nélkül és kivételt nem ismerő elutasítására. Gondoljunk a megbocsátás az ellenség szeretett törvényére. A keresztény etika kemény, de ez a kemény etika, ez nem mégse kő, hanem az élő szívben a Szentlélek mozgása. És itt nem értjük egymást, testvérek, nagyon sokszor azokkal, akik úgy gondolják, hogy valami újat kellene kitalálni a kereszténységben, mert ez így túl nehéz, itt nem értjük. Ők arra gondolnak, hogy ez egy kőbevésett parancsolat, amit nekem nagy erőködéssel végre kell hajtanom, viszont Jézus ezt nem így gondolja. Jézus úgy gondolja, hogy ő a Szentlélek ajándékát adja a szívünkbe, és a Szentlélek ereje hajtja végre bennünk ezeket a dolgokat. A törvények érvényben vannak, de mi mégsem a betű szolgái vagyunk, hanem a lélek szolgái vagyunk, aki rajtunk keresztül cselekszik, mert lángoló szeretetre gyújtja a szívünket Isten iránt. Ebből a szeretetből tudunk meríteni aztán ember szeretetet is, áldozatkészséget, önmegtagadást, tisztaságot és a többit, amire szükségünk van. Ez a keresztény élet törvénye. És éppen ezért, kedves testvérek, szeretném most nagyon nagy bizalommal, nagyon nagy reménységgel megkérdezni az új életet, amit Jézus ajándékoz neki. Ő nem hagyott bennünket magára. De a keresztény állandóan kísértésben van, és a sátán ezt akarja elérni, hogy visszamenjen az Ószövetségbe, ahol az Isten fönt van a hegy tetején. Minek fölküldjük Mózest, hogy jó, te majd beszélsz az Istennel, és elmondod nekünk, ugye mi meg itt vagyunk lent, és nem bírjuk el azt a ragyogást, hogy teszünk egy pátyót magunk közé. Csak hogy Szent Pál pont az ellenkezőjét mondja a kereszténységről, hogy itt nincs pátyol, itt nincs köztünk és Isten között semmi, közvetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét. Félrejtés ne legyen, teljes közvetlenség csak Isten színről színre látásában lesz, csak a mennyben, de olyan értelemben van közvetlenség az új szövetségben, hogy nincs más közvetítő, mint az a közvetítő, aki maga Isten. Tehát se a pa, se a szentek, se a boldogságos Szűz Mária, se a római pápa nem egy olyan valaki, aki odáll közéd és Isten közé, és te csak ővele beszélhetsz, és az Istennel nem beszél. Nem, te magával az Istennel beszélsz, magával az Istennel érintkezel, ugyanakkor, mint erről szó lesz még, ugye nem egy magadban vagy az Isten színe előtt, hanem egy közösségben, és abban a közösségben ott vannak a szentek, ott vannak a papok, ott van a püspök, ott van a pápa, ott van a boldogságos Szűz Mária, ott van az Isten angyalai, de az egész közösség együtt áll Isten színe előtt, és ebben a közösségben mindenkinek megvan a külön feladata és funkciója, amit nem egyformák. Más és más kegyelmeket kaptunk, más és más szolgálatokat kaptunk, más és más jogosítványokat kaptunk ezekre a szolgálatokra. Ez ott van, ez struktúrálja a keresztény közösséget, de mindenki Jézus Krisztusban találja meg az Isten. Jézus Krisztusban, aki úgy közvetít, hogy nem takarja el az Istent, hanem fölfedi, mert ő maga az Isten föltárulása, az Isten képmása, az a isteni személy, akiben felénk fordítja arcát az Isten. Tehát Jézus Krisztus isteni személy lévén számunkra nincs olyan közvetítő, aki eltakarja előttünk az Istent, hanem olyan közvetítő van, aki föltárja előttünk az Istent, mert maga az Isten. És a Szentlélek mutatja meg nekünk őt, a Szentlélek teszi állandóan jelen valóvá őt a történetben. Éppen ezért, kedves testvérek, az az állapot, amikor azt mondjuk, hogy apa, vagy az a bizonyos karizmatikus személy, az közvetlen kapcsolatban van Istennel, de én nem. Ez az állapot egy abnormális állapot a keresztény számára. A Szentlélek ajándéka mindenkinek van. Jó, tudjátok, hogy alapvető tanítás, hogy a bérmálás szentsége az mindenkinek van. Papszentelés az más, mert ez egy külön funkció, az egy külön szolgálat, az más, az mások kedvéért van, az megint egy más dolog, nem mindenki pap, nem is mindenki szerzetes, nem is mindenki családanya, különböző szolgálatok vannak az Isten népében, ezek a szolgálatok, ezek megosztanak, mindenki mindent nem csinálhat, ez természetes dolog, de a Szentlélek az mindenki. Ez külön egyébként ahány helyet találtam, eddig kettőt találtam, de így a szentatyáknál, az egyházatyáknál mindegyik azt mondja, hogy az első pünköskor, amikor mindnyájan együtt voltak, ugye így olvassuk, mindnyájan együtt voltak az emeleti teremben, és akkor zúgás hallatszott, és lángnyelvek jelentek meg, és szétoszolva leeresztettek mindegyikre, és különböző nyelveken kezdtek szólni, ugye, hogy a lélek szólása indította őket. Amikor ezt olvassuk, hogy minnyájan, ez a minnyájan, ez nem a 12 apostolra vonatkozik, hanem az egész akkori jeruzsálemi közösségre. Ezt olvastam Aranyszájú Szent Jánosnál is, és ezt olvastam Szent Ágostonnál is, és magából a bibliai szövegből is logikusan ez következik, és azért még akik nagyon csak az apostolokat rajzolják oda, azok is mindig oda szokták rajzolni a boldogságot, Szűz Máriát, pedig hát ő nem volt apostol, nem tartozott a 12 közé, tehát már ezzel jelen van egy laikus, már ezzel igazolva van, hogy a Szentlélek kiáradása az nincs az egyházi rend szentségéhez kötve, nem az a bérmálás szentségében mindenki. Következésképpen mi mindnyájan várhatjuk azt, hogy Isten lelke közvetlen kapcsolatba hoz bennünket Jézussal, hogy közvetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, hogy rajtunk keresztül megnyilvánul ez a dicsőség, az én arcom is ragyogni fog Jézus Krisztus világosságot. Ez kivétel nélkül mindnyájunk hivatása, és ne küldjétek vissza magatokat az Ószövetségbe, amikor azt mondjuk, hogy takard el egy fátyol alatt a dicsőséget, én ezt a dicsőséget még nézni sem bírom. Nem, mi abban a helyzetben vagyunk, hogy együtt lakhatunk az emésztőtűzzel, mert letápránk az Isten szeretetének emésztőtűze, és amikor kérdezi a prófétánál, hogy ki lakhat együtt az emésztőtűzzel, ez a bűnösökre vonatkozik. A teljes szöveg így van, rémület fogta el Sionban a bűnösöket. Az Isten tiszteleneket félelem szállta meg. Ki lakhat közülünk együtt az emésztőtűzzel, s melyikünk maradhat az örök lángokhoz közel? De a prófét ad egy választ is, aki igazságban jár és igazat beszél. Isten a felsorolja a bűnök elutasítását. Aki igazságban jár és igazat beszél, az együtt lakhat az emésztőtűzzel, a Szentlélek pünkösdi lángjaival. Nekünk ez a hazánk. Az Isten szeretetének emésztő tüze. Ez a természetes közegünk. Igaz, hogy ez állandó meghalást kíván tőlünk önmagunknak, az önző lényünknek, a világhoz ragadt lényünknek, állandó elszakadást a világi ragaszkodásainktól, de aki ezt vállalja, aki igazságban jár, mi az az igazság? A megigazultság, amit Jézus Krisztustól kapunk ajándékba. És igazad beszél. Mit jelent igazad beszélni? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztust valljuk. Tehát aki Jézus Krisztusban jár, és Jézus Krisztus vallja, az együtt lakhat az emésztő tűzzel, az a Szentlélekben élvezi az Isten jelenlétét, nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete, és ez a szeretet a miénk, ez bennünk lakik, ez szétfeszíti az emberi lehetőségek határait, és ez nem privilégium már az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben ez egy privilégium, az Új Szövetségben nem privilégium. Mi meg vagyunk ajándékozva ezzel, mindnyájunk ajándéka. Mikor az Ószövetségben Mózes 72 vént odahív a Szent Sátorhoz, hogy kapjanak ők is a lélekből, a Mózesben működő lélekből. 70-en oda mennek, de 2 a táborban marad. És akkor az a 70 vén kap a Mózesen lévő lélekből. És kezdenek ők is profétálni, mint Mózes. Részesülnek Mózes privilégiumában. És egyszer csak hozzák a hírt a táborból, hogy Uram, Eldad és Medad, ez a két ember, aki a táborban maradt, ez is profétál a táborban. Ő rájuk is lesz át az Úrvákkel, nem tekintve azt, hogy nem mentek ki a Szent Sátorhoz. És akkor Józsué fölháborodik ezen, és azt mondja, Uram, Mózes, tízd meg! De Mózes azt mondja, hogy így ezt tűzben miattam. Hát bárcsak az egész népet profétává tenné, és kiárasztaná rájuk lelkét. Én akkor örülök, ha minél többen megkapják a lelket. Ez Mózes ajkáról egy jámbor óhaj, mert csak az a 72 vén kapta meg a lelket. Később is mindig vannak próféták, akik megkapták a lelket. De Joel próféta könyvében megjelenik egy olyan ígére, hogy majd azokban a napokban kiárasztom a lelkemet minden test. Test az az embert jelenti, minden emberre, mindenkire, aki él és mozog. Joel könyvében. Mindezek után kiárasztom lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendőlni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Tehát be van jelentve profétailag egy olyan idő, amikor a lélek nem lesz többet privilégium. Amit Mózes, mint jámbor óhajt mondott, hogy hát bárcsak az egész népet profétává tenni, és kiárasztaná rájuk lelkét az Úr, az Joelnél már ígéret, ez meg fog történni. Valamikor ez megtörtént. Minden testre, figyeljétek, fiaitok és leányaitok, tehát férfira és nőre. Véneitek és ifjaitok, idősre és fiatalra, sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is, hát az ókorban ezek a rabszolgák. Tehát minden társadalmi osztályra, a legnyomorultabbakra is. És korra, nemre és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindenki nem lesz privilégium. Eljön az az idő, amikor a lélek kiáradása nem lesz többet privilégium. És mi történik pünköskor? Nagyon lármáznak a tanítványok, mert a lélek eltöltötte őket az isteni szeretet tüzével, és ez kikívánkozik, és tanúságot tesznek, és hirdetik Isten nagy tetteit, és nyelveken szólnak, és az emberek nem tudják mire vélni ezt a lármát, és egyesek azt mondják, hogy teleitták magukat édes borral, akkor mit csinálsz? Péter előáll, hogy testvérek nem rétegek ezek, hiszen a napnak csak a harmadik órájában vagyunk, és délelőtt 9 óra van, este szoktak ilyen lármát hallani, amikor rétegek lármáznak, nem rétegek ezek, hanem ez az, amit Joel próféta előre megmondott, és idézi azt, amit az előbb fölolvastam, azzal a változtatással, hogy nem azt mondja mindezek után, azt mondja az utolsó napokban, a történelem utolsó idejében. Az üttörténet utolsó szakaszában eljön az az idő, amikor a Szentlélek nem privilégium többe, hanem mindenkinek az ajándéka. És mit kell ehhez tenni? Ugye ezt is elmondja világosan, mikor lassan megértették, hogy a Szentlelket a föltámadt Jézus adja, az a Jézus, akit kereszten kivégeztettetek, az föltámadt a halálból. Tudjátok meg, hogy Isten urrá és messiássá tette őt, megdöbbennek, vétkeztünk, bűnösek vagyunk, most mit csináljunk? Akkor azt mondja Péter, hogy tartsatok bűnbánatot, kereszt felfedjék meg mindegyiknek bűneiket, bocsánatára, és ti is megkapjátok a Szentlélek aját. Úgyhogy rájönnek, hogy Jézus miattunk halt meg, bűnösök vagyunk, megöltük a Messiást. Mit tegyünk? Tartjuk. Keresztelt legyen. Ne? És megkapjátok ti is a Szentlélek. Minden. Nincs korlátozás. Amit mi kaptunk most az előbb Istentől, azt fogjátok kapni ti is mindent. Ti, akik felelősek vagytok Jézus halálán. Erre kell nekünk is rájönni. Mi is felelősek vagyunk Jézus haláláért, Jézus mindannyiunk bűneiért halt meg. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan rászorultunk. Nincs különbség, mert egymagunkért is meghalt volna ugyanezzel a szeretettel. Tehát felelős vagyok Jézus haláláért, a bűneimmel, rádöbbenek egy bűnös. Mit tegyek? Tarts bűnbánatot, keresztelkedj meg, hát ha megkeresztelked, mert neked így szól ez az üzenet, hogy gyónjál meg, és megkapod a lélek aját. Együtt lakhatsz az emésztő tűzzel, födetlen arccal tükrözheted vissza az új dicsőséget, a pünkösd a tüled. Protestánsok bújták a Szentírást, amikor elkezdett nekik jelenteni valamit ez az ígéret, hogy hát mégiscsak akárhogy is nézzük, megvan ez ígérve nagyon világosan, ugye, hogy János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelni. És akkor kezdtek erről beszélni, hogy a protestáns ébredési mozgalmakban, főleg angol nyelvterületen, de máshol is holland német nyelvterületen, voltak nagy élmények, nagy találkozások az Istennel, nagy megújulás élmények, revival, újjáéledés. Ez volt a protestantizmus egész történetét átjárja, 17. század, 18. század, 19. század, és a 19. század végére jutottak el oda, hogy azt kezdték kérdezni, hogy jó, most mit lehet úgy nevezni, hogy a Szentlélekben való megkeresztelés. És akkor történt, hogy egy metodista lelki pásztor, Kárpok Párhám, egy olyan bibliaiskolát nyitott, amelyben néhányan összeálltak, úgyhogy összeadták mindenüket, amit van, hogy abból éljenek, kibéreltek egy épületet, és ott elkezdték kutatni a Bibliát abból a célból, hogy együtt fölfedezzék, tehát nem úgy volt, hogy én vagyok a tanító és ti a tanítványok, hanem együtt fölfedezzék, hogy honnan lehet azt tudni voltak éppen, hogy valaki megkeresztelkedett a Szentlélekben, vagy nem keresztelkedett. Hát ők nem voltak katolikusok, ugye ezt ne felejtsük el. Nálunk ott van a bérmálás szentsége, mint egy nagyon objektív dolog. Ezt lehet tudni, hogy valaki meg van bérmálkozva, és ha te meg vagy bérmálkozva, akkor neked jogcímed van, és meghatalmazásod arra, hogy a Szentlélek ereje működjék benned. A Szentlélek keresztségnek egy objektív jele van benned. Nálunk ilyen nincs, a metodisták azok különösen csak a objektív élményekkel foglalkoznak. Hát keresték. És a végén kijutottak arra a bölcsességre sok imádság és biblia tanulmányozás után, hogy a kritérium a nyelvek adománya, mert nyelveken szólnak a tanítványok pünköskor, ugyanúgy nyelveken szól Kornéliusz és az ő háznépe Cezáreában, ugyanúgy nyelveken szólnak a efezusi tanítványok, amikor Szent Pál megkeresztelte őket, ugyanúgy nagyon valószínűsíthető, hogy a szamariai keresztények is nyelveken szólnak, mert Simon a mágus látta, hogy az apostolok kézrátétellel közvetítik a Szentlélekkel, hogy mit látott, nyilván ugyanazt látta. Aztán Pál apostolra ráteszi Ananiás a kezét, hogy elteljen Szentlélekkel, mikor megtér. Később azt olvassuk tőle, hogy minnyájatoknál jobban szólok nyelveken. Hát úgy látszik, hogy a nyelvek adománya együtt jár a Szentlélekben való megkeresztelkedéssel. De most meg kell mondanom, testvérek, hogy ez a kizárólag a Bibliára és bibliai kombinációkra alapozott állítás, hogy a Szentlélekben való megkeresztelkedés a nyelvek adományához van kötve, ez téves. Ez téves, mert a nyelvek adománya csak egyik adomány. Látjuk, hogy valóban sűrűn fordul elő, de nincs hozzá kötve a Szentlélek adománya. Itt nagyon történelmietlenek voltak, és nem vizsgálták azt, hogy a történelemben milyen nagy emberek voltak a lélek nagy emberei, akik történetesen a nyelvek adományát talán nem kapták meg, de más adományokat viszont bőségben kaptak a Szentlélektől. Tehát ez egy téves és pontatlan állítás. Abból fakadt, hogy ők bizonyosságot akartak, de csak Bibliáik volt. Nem volt hozzá történelem, nem volt hozzá tanító egyház, nem volt hozzá az egyházi hagyomány, és ezért jutottak erre a konklúziók. Ennek ellenére azonban lett ennek egy roppant értékes gyümölcse. És pedig az, hogy addig imádkoztak, amíg meg nem történt. És 1901. január 1-én, úgy este 11 óra tájban egy Agnes Osman nevű leányzó arra kérte Párhamot, hogy tegye rá a kezét, és úgy imádkozza őt, mert föltűnt neki, hogy itt mindig ráteszik az emberek a kezüket egymásra, Pár rájuk tett a kezét, stb. Tegye rá a kezét, és úgy imádkozzon érte. Párhám egy kicsit habozott, egy kicsit imádkozott, aztán eldöntötte, hogy ő ezt megpróbálja, és rátette a fejére a kezét a lánynak, és imádkozott érte, hogy elnyerje a Szentlélek ajándékát. És abban a pillanatban a lány elkezdett nyelveken beszélni, később ezt azonosították, mint örmény nyelvet, de nem vagyok benne egészen biztos, utólag sok legenda képződik, hogy ez tényleg egy létező nyelv volt. Minden esetre ő úgy érezte magát, mintha az élővizek forrásai fakadnának föl a belsejébe, dicsőséget, kegyelmet, szeretetet, örömet, mindent tapasztalt, Isten szentsége fölfakadt benne, mint egy élő forrás, rettenetesen boldog volt, és akkor sorra elkezdték egymásra rátenni a kezüket, és imádkoztak, hogy a másik is megkapja ugyanígy nyelvek adományával együtt a Szentlélek keresztségét. Néhány nap múlva Párhám maga is megkapta, aztán más lelkészekkel is összeállt, és megindult egy olyan mozgalom, amit pünkös mozgalom néven neveztek el. Párhám maga eléggé sok nehézséggel küzdött, de volt neki egy tanítványa, egy feketebőrű lelkész, akit Seymournek hívtak. És ez a Seymour, ez miután Farham Biblia iskolájában, az már máshol volt közben, más helyen sok változás, még nehézség volt, Farham Biblia iskolájában megtapasztalta a Szentlélek keresztségét, így, hogy volt a nyelvek adományával, elkezdett Los Angelesben prédikálni. Az pedig úgy volt, hogy őt meghívták oda, hogy tartson valamiféle ilyen, nem tudom, minek hívják a lelki gyakorlatot a protestánsoknál, szóval ilyen beszédsorozatot egy ottani templomban, és hát ő akkor frissen tapasztalta a Szentléleknek ezt a nagy erejét és örömét és a nyelvek adományát, és mindjárt az első este ráömlesztette a hallgatóságra az egészet. Következő este már nem fogadták. Olyan botrányt és ellenállást váltott ki ez az élmény, de ő nem csüggett el, hanem kibérelt egy helyet, és elkezdte ott hirdetni ezt az új tapasztalatot, amit úgy neveztek el, hogy a teljes evangélium. Ne hagyjuk ki az evangéliumból a nyelvek adományát, a gyógyítás adományát, a démonok kiűzését, a jeleket és csodákat, úgy nevezték, hogy teljes evangélium. Hát, hogy mennyire teljes, ahhoz szó fér, mert ugyanakkor meg hiányzik belőle, a hagyomány hiányzik belőle, az egyház szentségtana hiányzik belőle, a hierarchia, de ők ezt hívták teljes evangéliumnak, és viszont ezt nagy erővel prédikálták. És ott Los Angelesben született meg a gyújtópontja, a világméretű gyújtópontja a pünkös mozgalomnak. 1906-tól, 1901-ben január 1-én történt az áttörés, és 1906-tól aztán ez a híressé lett, mert a Párhám maga nem vált híressé. ez a Los Angeles-i centrum, a Famous Centrum az híressével. Ott aztán alleluja kiáltások, dicsőítések, lelkes éneklés, nyelveken szólás, gyógyulások, a Szentlélek hatalmas működése volt, míg össze nem dőlt a ház a fejük fölött, mert olyan javajás házban voltak, de nem akkor dőlt össze, amikor benne voltak, szóval nem halt meg senki, csak nem lehetett tovább folytatni az épületben, akkor elköltöztek egy másik épületbe, de egészen ott se valami istáló helyiséget béreltek ki, és az lett aztán a híres központ, ahonnan jöttek már Amerika minden részéből, és aztán jöttek Európából is. Akkor jött valaki Norvégiából, Norvégiába került a hír, akkor Angliából elment valaki Norvégiába, vitte a dolgot Angliába, akkor ugyanonnan Norvégiából kiáradt aztán Észak-Németországra, Hamburg és így tovább. Tudik, egy idő múlva ezeket a nyelveken szóló és gyógyulásért imádkozó és démonokat kiűző protestánsokat, ezeket a protestáns egyházak mind kiűzték, nem tűrték meg maguk között. Na, ők is türelmetlenek voltak, meg kell vallani. Ők se tudtak alkalmazkodni. Azt mondták, ez az igazi, amit ti csináltok, az nem jó. Azok azt mondták, nem, ez a sátántól van, amit mi csinálunk, az a jó. Ugye ez körülbelül ezen a szinten ment. Aztán egymás között is összevettek, mert különbözőek voltak a teológiai nézetei, és aztán körülbelül egy tucat, legalább egy tucat pünkösdi felekezet képződött különböző helyeken. De most van egy szelidebb, az úgynevezett Mülheimi iskola, ez európai, amelyik azt mondja, hogy nem okvetlenül a nyelvek adományához van kötve a Szentlélek keresztség, hanem ugye különböző adományokhoz. Az a lényeg, hogy a lélek ereje működni kezdjen az emberben. Ez egy visszatérés a józanabb állásponthoz. Erre figyelemmel kell lenni, mert a magyar pünkösdiek, amennyire tudom, azok ehhez a nézethez tartják magukat. Nem a hídgyülekezet élőt beszélek, mert igen vad felekezet, hanem a pünkösdi, az evangéliumi pünkösdi szövetségről. Amennyire tudom, ők ezt a tanítást fogadják el, tehát hogy nem kell okvetlenül a nyelvek adománya, hanem máshogy is megnyilvánulhat a Szentlélek keresése, és ez a helyes álláspont. Na most, kedves testvérek, miközben ez történt a protestáns egyházakban, mondom, ezt a protestánsok is óriási ellenállásokkal fogadták, nem is tudom melyik évben, de nem sokkal később megjelent a berlini kiáltvány, amiben különböző történelmi egyházak és szabad egyházak protestáns részén nyilatkoztak. Ez az egész a sátántól van, itt emberek a földön fetrengenek, kiáltoznak, ez nem esztétikus, ez nem jöhet az Istentől. Hát, hogy mi jöhet Istentől, ugye, nem tudom, én tanulmányoztam ilyen szempontból a Szentírást, és néhány érdekes dolgot és extatikus jelenséget találtam a prófétáknál, akik közé Saul keveredett, ugye ott a Saul Sámuel könyvében, hogyha megnézzük, hogy miért Istentől, az nagyon bonyolult, mert az ember is nagyon bonyolult. Isten egyszerű, de az ember nagyon bonyolult, és igen, összetett jelenségek is lehetnek, isteni eredetűek, vagy részben isteni eredetűek, amivel nem tagadom azt, hogy a gonosz lélek természetesen próbálja ezeket megzavarni, és próbál ő maga is, mint a világosság angyala föllépni. De hogy ez mindenestül a gonosztól való, ez egy rossz indulatú, szűk lelkű beállítás, ez semmiképpen nem igaz, ez az egész jelenség lényegében Istentől való. A katolikus egyházban közben szintén történt valami. A múlt század második felében, mikor Amerikában zajlottak a nagy revival ébredések, az olaszországi Luccából egy azóta boldoggá avatott nővér, Elena Guerra nővér, leveleket írt a pápának 13. Leónak. Azzal a misztikus üzenettel, hogy az Úr most az ő lelkét akarja megmutatni egyházának. ideje a Szentlélek fölfedezésnek. Bárcsak a Veni Sancte Hymnus olyan közönséges volna a keresztény imák között, mint az üdvözlégy, már ilyenek voltak a levelében. És ő Szent Atya hívja össze az egyházat a Cenákulumban az utolsó vasora termébe, ugye, ahol a pünkösdi lélekáradás történt. Hívja össze, nem kell semmi más csinálni, mint összejönni a Cenákulumba, ott megsokasítani az imákat, és a Szentlélek eljön. És hogy Jézus ezt akarja, és meg akarja újítani egyházat a Szentlélek. És mit tesz Isten? A pápa komolyan vette. Elrendelte mindenek előtt, hát mit jelentette, hogy az egyházat összejönni a Cenákulumba, elrendelte azt, hogy pünkösd előtt mindig tartsanak novénát, kilencedet, Szentlélek hívó kilencedet. Aztán kiadott egy nagy enciklikát a Szentlélek. Aztán halála előtt még egyszer megerősítette a püspöknek írt levelében, hogy nagyon fontos ez a Szentlélekről szóló tanítás, és nagyon fontos a Szentlélekért való imádás. Amit szintén Eléna nővér befolyására tett, amikor a 20. század kezdődött, tehát akkor éjfélkor, mikor az új század kezdődött, 13. Leó pápa a Szent Péter bazilikában elénekelte az egyház nevében a Veni Creator Spiritus himnus, a Szentlélek hívó himnus. Tehát az egész századra lehívta a Szent Lelket. És valóban ez a század a Szentlélek százada lett. Először ezekben a szabad egyházakban, protestáns szabad egyházakban jelent meg a Szent Léleknek egy új megtapasztalása. Közben jött két világháború, ami nem használt a Szentlélek művének, ez a gyűlölködést terjesztette el, és miközben a keresztények egymást ölték, ugye a Szentlélek kevésbé jutott működési térhez, de amikor vége volt a második világháborúnak, a dolog folytatódott, és említettem már, azzal kezdtem Denis Bennett episzkopális lelkész élményét, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a történelmi protestáns egyházakban már egy idő óta, az 50-es évektől kezdve jelen volt ez az új pünkösdi tapasztalat. Emberek nyelveken imádkoztak, gyógyulásokat tapasztaltak, nem beszéltek róla, mert az egyház nem nézte ezt jó szemmel. De attól kezdve kezdtek beszélni róla, és nem kergették ki őket az egyházukból, tehát nem ismétlődött az, ami a század elején történt, hanem ha kelletlenül is, ha sok ellenállással is, de befogadták a történelmi protestáns egyházak ezt a tapasztalatot. Tehát vannak evangélikus, luteránus, vannak episzkopális, anglikán, vagy presbiteriánus, vannak református, kálvinista, ilyen karizmatikus közösségek Magyarországon is, bár elég sok ellenállást tapasztalnak. Reformátusok, sokan az ördög művének tartják, még most is az egészet, ennek ellenére vannak, és a dolog terjed. 1967-ben ment át aztán a dolog a katolikus egyházba, és azóta tart a katolikus egyházban is ez a tapasztalat. A dolog úgy történt, hogy azok a Pittsburghi Duken Egyetem katolikus oktatói, nem papok, ez egy katolikus egyetem, a Szentlélek atyák rendje tartja fenn, de ezek világi oktatók voltak, részben professzorok, részben instruktorok, nem tudom, hogy az a magyar egyetemi hierarchiában mit fed, ezek ott főállású oktatók voltak, és nem is látott, hogy valami nagy különbség volna a professzor és az instruktor között. Meg az egyiknek a felesége, hát szóval négyen nagy várakozásban voltak, hogy a második vatikáni zsinat már véget ért, de amit mi csinálunk, az még mindig túlságosan emberi mű. De nincs benne az az Isten közvetlenség, mert kezükbe vesszük az apostolok cselekedetét, és azt látjuk, hogy a Szentlélek utasításokat ad. Azt látjuk, hogy a Szentlélek jeleket ad. A Szentlélek csodákat művel. Tehát azt látjuk, hogy a Szentlélek erővel és hatalommal avatkozik be az egyház életébe. De mi ezt nem látjuk, nem tapasztaljuk annyira. Hát miért? Mi a nehézség? keresték a megoldást, és közben minden nap imádkozták a Veni Sancta Spiritus Fili. Pontosabban szekvenciát, ugye ez a pünkösdi szekvencia. Miközben minden nap imádkozták, közben összejártak, beszélgettek, szentírást olvastak és kutattak. És aztán valaki elolvasta közülük a Kereszt és Rugóskés című könyvet. Ez egy pünkösdi lelkipásztornak, magyarul azzal a címmel jelent meg, hogy Kereszt az aszfalt dzsungelben. Egy pünkösdi lelkipásztornak az élményeit taglalja, valójában ezt egy újságíró házaspár írta ennek a prédikátornak az élményeiből, akit David Wilkersonnak hívnak, aki arra kapott hívást, hogy a New York-i ifjúsági gengek közé menjen, de a fiatalkorú bűnözőket térítse meg. És ez az eredménnyel járó küldetés, ez van ottan leírva, de mellesleg, hát ott le van írva a Szentlélek működése, a Szentlélekben való megkeresztelkedés, a nyelvek adományának elnyerése. És erre úgy fölcsillant a szemük, hogy hopp, nem itt találtuk meg azt, amire szükségünk? Még egy másik könyv is megjelent, John Sherrill-től, aki az egyik szerzője volt a David Wilkerson féle könyvnek, ez a magyar kiadáson nincs feltüntetve, John Sherrill-től, aki utána nézett ezeknek a pünkösdi jelenségeknek, és írt róluk egy könyvet, Más nyelveken beszélnek címmel. Ott aztán összegyűjtette az adatokat, és a végén nagy szimpátiával tálalta, mert mire végére jutott a keresésnek, ő maga is belekerült a pünkösd mozgalomba. Ő episzkopális volt felekezetére nézve, és nem lépett át pünkösdi felekezetbe, de nagy rokon szemben tálalta a pünkösdi felekezetek történet. Ez a könyv is kezükbe került. És ezt is elolvasták, és azt mondták, valahol itt lesz a megoldás. Na jó, de kihez menjünk? Menjünk el egy pünkösdi gyülekezetbe? Azt azért mégse, azok rendkívül utálják a katolikusokat, ugye azt azért mégse, ott ki tudja, hogy hogy fogadnak bennünket, és hát valami megoldást kellene. Na hát, ha tud, volt itt XY, ugye az egyetemen egyszer előadást tartani, egy nagyon tiszteletre méltó protestáns lelkész, presbiteriánus lelkész, hát beszéljünk azzal. Fölhívják telefonon, tehát kérdezik, hogy ismeri-e ezeket a könyveket, ezt a két könyvet. Tehát mondja, igen, itt, ahogy most ülök az íróasztalomnál, látom őket a könyvespolton, olvastam is. Mondja, és hát tud-e valami olyan társaságról vagy csoportról, akik így imádkoznak, mint ahogy ezekben megvan? Ja, igen, így, ahogy kinézek az ablakon, ott látok egy házat, abban jönnek össze minden pénz. Na hát aztán ez kapcsolatba hozta őket ezzel a csoporttal. Ez egy ilyen úgynevezett neopentekosztalista csoport volt, tehát történelmi protestáns egyházakból, különböző egyházakból származó társaság, nem pünkösdi egyház. Ezekben nem volt az az éles katolikus ellenesség, amit most nálunk a pünkösdieken már nem annyira, hanem a gyülekezetében lehet tapasztalni is. Sajnos sok helyen még megvan. Ezek barátságosan fogadták őket, és mikor látták, hogy őszintén vágyódnak a Szentlélek után, és Jézus Krisztusnak adták az életüket, hát akkor mondták, hogy privátodunk értetek, és ráhívták a kezüket, hogy megkapják a Szentlélek keresztségét. És ez a négy ember fokozatosan ugye megkapta a Szentlélek keresztségét, kezdtek is nyelveken imádkozni, és történt velük semmi különös vagy feltűnő, de valami új erő, valami új öröm, valami új reménység járta át őket, ugye nagyon fontos lett, és úgy lehetett is rajtuk látni. Na most volt az egyetemi hallgatóból egy vallásos csoport, néha még katolikus egyetem is előfordul, hogy van egy vallásos csoport, persze egy kisebbség volt, és hát ezek összejártak, sőt, arra vetemettek, hogy tartsanak egy lelki gyakorlat. Teljes két napig tartott volna ez a lelki gyakorlat, ugye péntek délutántól vasárnap délutánig. És hát úgy volt tervezve, hogy ez a lelki gyakorlat a nyolc boldogságról fog szólni. Igen ám, de most, hogy történtek velük ezek a dolgok, az egyikük, aki illetékes volt a lelki gyakorlat tervezésében, azt a javaslatot tette, hogy ne a nyolc boldogságról szóljon, hanem az apostolok cselekedetének első négy fejezet. Jó, hát szóljon az apostolok cselekedetének első négy fejezet. És mindenkinek, aki jelentkezett a hallgatók közül erre a lelki gyakorlatra, azt ajánlották, hogy olvassa el a David Wilkerson féle könyvet, ez a bizonyos kereszt és rugós kés tűző. Hát aztán azt a legtöbben el is olvasták, az apostolok cselekedetének első négy fejezetét is, és aztán oda ment. És egy Peti Gallagher nevű, most már Peti Gallagher Mansfield ugyanert érhez ment időközben, és ha jól tudom, négy gyereke van, lány, egyetemista, aki akkor másodéves volt, de ennek a feljegyzéseiből ismerjük, hogy könyve is jelent meg a visszaemlékezésekkel, ismerjük részletesen a dolog történetét. Ő azt mondja, hogy amikor ő elolvasta a Wilkerson-féle könyvet, pedig elolvasta lelkiismeretesen, neki az, hogy nyelvek adománya, meg kézrátétel, meg szentlélekben való megkeresztelkedés, ez úgy nagyjából elkerülte a figyelmét. Sok izgalmas dolog van abban a könyvben, nem csoda, hogy ez elkerülte. De egy dolog föltűnt neki, azt mondja, hogy ezt a David Wilkerson letette az Isten. Ez újra és újra kapott útmutatásokat, hogy hova menjen, mit csináljon. Az is egy ilyen belső megvilágosodás volt, hogy neki most New Yorkba kell menni. Egy bizonyos törvény elé került ifjúsági bűnözőtől segítsen. És nem volt hozzá pénze. És akkor kiállt a gyülekezet elé, és azt mondta, hogy valahol vidéken volt, és hát az Egyesült Államok az elég nagy falu, vidékre ment, és azt mondta, hogy hát én most New Yorkba szeretnék menni, mert úgy érzem, Isten oda küld, de nincs pénze. És akkor előjöttek azok a farmerek, bányászok, ugye, akikből a gyülekezet áll, és letették az adományokat szépen neki, és összejött annyi pénz, amiből futott a benzinre New Yorkig és New York. És valahogy így állt össze az egész. Állandóan ezt tapasztalt, hogy vezeti őt a Szentlélek. De olyan megdöbbentő dolgok voltak, hogy nem tudom én, kerestek volna valakinek a lakását, és kiderült, hogy a házuk előtt parkolnak a kocsival. De megdöbbentő vezetések, ugyanakkor útvesztések is, és bizonytalanságok is ugyanabban. Mindig lépésről lépésre, csak nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni, de a vége az, hogy összeállt egy intézmény, amelyik tud segíteni a bűnözőkön, a kábítószereseken, tehát valami, ami Isten erejével beavatkozik az elveszett fiatalok életébe. Ami pedig iszonyúan el van a bűnözésnek olyan mocskos mélységei mutatkoznak. Döbbenetes. Ilyen szempontból érdemes elolvasni a Nicky Cruz könyvet is. Repülj kicsim, repülj, ez a magyar cím, ugye a magyar címeket kikadják, nem tudom, az eredeti cím az, hogy hus, bébi, hus. A futásból hogy lett repülés, ezt nem tudom. A repülj az egy kicsit furcsa. Igaz, hogy sok madárszimbólum is van abban a könyvben, de nem tudom, hogy miért kell valamit máshoz fordítani, mint ahogy van. Igen? Nos, tehát ezt olvasta Peti ezt a könyvet, de ugye nem vette észre, hogy itt ilyen dolgok is vannak, hogy nyelveken szólás meg hasonló, de elkezdett vágyódni arra, hogy bárcsak ő is így ismerni az Isten akaratát. Tehát ugye le is térdelt a szobájában, és imádkozott, hogy Isten őt is vezesse így, mint ahogy David Wilkerson vezesse, hogy ismerje az ő akaratát, hogy tudja, hogy mi az ő életére vonatkozó akarat. Ez egy kis föntartása volt, mert azt mégse szerette volna, hogyha Isten azt akarja, hogy ő apáca legyen. Nehogy az derüljön ki a végén. És ez a föntartás, ez ott volt úgy olyan formában, hogy jó, hát azért egészen még nem tudom megadni magamat Isten akaratának, mert ezt én nem akarom, és hát ha ő olyasmit akar, amit én nem akarok, és akkor mi lesz? De elment azért a lelki gyakorlata, élet első lelki gyakorlata volt. este rémülten tapasztalta, mint szétpakolt a szobájában, a lelki gyakorlatos házban, hogy nem vitte a rúzs meg. Szóval, hogy hát az egészet otthon felejtette. Azt mondja, aztán emlékeztettem magamat arra, hogy Istent jöttem keresni, nem új fiú. És megkezdődtek az előadások, minden nap énekelték a Veni Creator himnuszt, ugyanazt a himnuszt csak angolul, amit latinul 13. Leo énekelt a század kezdő percében. Minden előadás előtt rendületlenül újra énekelték, ugyanazzal a szöveggel, aztán az eredeti Gregorian dallama csak angol szöveggel. És hát kezdtek beszélni az apostolok cselekedeteinél, ugye ott a Szentlélek megígérése, stb. És mikor a második fejezetről volt szó, akkor meghívták előadónak ezek a tervezők azt a protestáns asszony, aki vezette azt a bizonyos csoportot, ahol ők tapasztalták a Szentlélek keresztségét, és aztán előállt azzal, hogy a pünkösdöt én nem csak könyvből ismerem ám, hanem velem megtörtént, és előadta ezt aztán, és ők elég rövid előadás volt, de eléggé tűzbe jöttek tőle, és kezdtek aztán azon vitatkozni, hogy hát akkor mi legyen gyereket, hát mit kellene csinálni. És előállt ez a Peti Gallagher is, meg egy David Mengen nevű fiú azzal a gondolattal, hogy miért ne lehetne a bérmálást is ugyanúgy megújítani, mint hogy a keresztséget meg lehet újítani. Nem voltak a beszélgető csoportban túl lelkesek emiatt a többiek, de ők ketten elhatározták, hogy ők vasárnap mindenképpen megújítják a bérmálásukat. Erre nem került sor, összevárulom, mert Isten már előbb megújította a bérmálásukat, de ők ezt tervezték. És volt egy egyre növekvő várakozás ebben a csoportban, hogy valaminek történnie kell, az előadások is arra irányultak, hogy kész vagy-e mindenre, amit Isten tenni akar az életedben. De még az előadók se tudták igazából, és a tervezők se tudták igazából, hogy itt voltak éppen mi fog történni, vagy minek kell történnie. Tény az, hogy akadt ott egy jegyes pár, amelyiknek kedve támadt, szombaton már kedve támadt arra, hogy kipróbálja a Szentlélekben való megkeresztelkedést, és megkérték azt a professzort, aki benne volt a buliban, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzon értük. És ezt a kápolnában szép csöndben meg is tette, és az a fiú és az a lány megkapta a nyelvek adományát, és elütötte őket Isten öröme. De ezt a többiek nem tudták. Csak azt lehetett észrevenni, hogy van valami várakozás, de a várakozás egyébként az is fokozta, hogy szombat délelőtt kiderült, hogy elromlott a vízben. Ilyen hidrofóros víz volt, és hát ha nincs víz, akkor nem maradhatnak ott szombat este, mert víz nélkül mégsem lehet, hogy 21 néhány ember létezzen. Ez egy elhagyott helyen volt ez a lelki gyakorlatos ház. Nővérek, akik üzemeltették, próbáltak szerelőt szerezni, de szombat délután hol talált szerelőt? De nem volt sok esély arra, hogy újból vízük legyen, csak azt mondták egyesek, ugye áthatva most már az új várakozástól, hogy gyerünk a kápolnába, a legilletékesebbhez kell fordulni, Istenhez megyünk és imádkozunk. És fölmentek a kápolnába, és ez a David Mengen nevű fiú, aki elhatározta, hogy megújítja a bérmálását, ez is ott volt, fizikatakos hallgató volt, ez is ott volt, és imádkozott, és aztán utána megvolt a délutáni első előadás, és akkor azt gondolta magában, hogy na most lemegyek, és megnézem, hogy folyik a víz. Lement, megnyitotta a csapat, és vastag sugárban jobban folyt a víz, mint az előtt. Na, de Isten meghallgatta a világot. Közben egyébként nem történt semmiféle csoda, közben az történt, hogy találtak a nővérek egy olyan szerelőt, aki hajlandó volt szombaton megjavítani a kútban lévő motort, és hát ezért volt víz. Mindenesetre Isten meghallgatta az imát, és hát gondolta ez a David, hogy ha már egyszer kértem az Istent, akkor hálát is kell adnom neki. És fölment a kápolnába, hogyha fölmentünk kérni, akkor most fölmegyek hálát adni. De amikor fölmegy a kápolnába, akkor azt találja, hogy a kápolnában sűrűn áll az Isten ereje. Mint hogyha valami víz alá került volna, egy hatalmas erőhatás alá kerül, következő pillanatban bum, arcra vágódik a padló. Ilyen mi ez? Tele voltam az Isten jelenlétének érzésével, nagyrészt fölkeltem, babám mosolyogtam, azt mondta, mosolyt nem tudtam eltüntetni az arcomról, de mi ez, hogy fizikai súlya van, valami erővel találkoztam, amit én nem ismertem. És azt mondja, a falhoz tapogatva, ugye valahogy rendben, hogy el ne essek, visszamentem a szobámba, és gondolkoztam, azt mondtam, ilyen nincs. És mert fizika szakos hallgató voltam, ugye megszoktam, hogy a kísérleteik döntik el a dolgot, de visszamegyek a kápolnába, és meg fogom állapítani, hogy ilyen nincs. Visszament a kápolnába, a következő pillanatban, bum, megint arccal a földre. Föltápászkodott, még kevésbé értette a dolgot, visszatámolygott a többiek. De azt mondja, hogy törnyű zavarban voltam, mert nem tudtam eltüntetni azt a mosolygást az arcomról. Tehát egy örömteli erővel, hatalommal találta magát szembe, hogy ott valami történt, ott már előzőleg imádkoztak azért a jegyes párért, valami történt, egy imádságos várakozás, és a Szentlélek ereje ülte meg az egész kápolnát, és akkor azt mondja, hát egy kísérlet, nem kísérlet, visszamegyek, és kipróbálom még egyszer. Visszamegy, belép a kápolnába, bum, megint arcra esik. Azt mondja, ez most már biztos, most már nem tagadhatom tovább, itt valami van. Ugye most már csak az zavar, hogy miért csak velem történik ez. Többiekkel miért nem történik? Miért én vagyok kipécézve, hogy velem ilyen lehetetlen dolgok történnek? De csak közben ugye az volt az egész terv, hogy este megünneplik néhány ember születésnapját, és a születésnapi partira készülődtek, de hogy nem akartak összejönni az emberek a földszinten az ebédlőben, és akkor a Peti Geleger, aki első lelki gyakorlatán volt, de szervezési tapasztalatainál voltak, az azt mondta, összegyűjtöm őket, és megyek, és hívom, hogy születésnapi partira tétovászok gyertek. És ez mondja, a kápolnába mentem, mert tudtam, hogy többen a kápolnában imádkoznak. És már elég volt az imából, most már beszéltünk is öreget, imádkoztunk is öreget, most már egy kicsit érezzük jól magunkat. És bement, hogy lehívja a többieket. De egy pillanatra azért letérdelt az oltári szentség előtt, mert mégis hát egy pillanatra azért letérdelt. Akkor már azért úgy Isten eléggé megérintette mindenkinek a szívét, és őben is volt egy várakozás, korábban kitett egy táblát a hirdető táblára, hogy mindenféle hirdetményeket kiletett elő, hogy csodát akarok. Tehát volt benne ez a várakozás. Na most hát bement, most nem csodát akar csak lehívni a többieket, de egy pillanatra letérdelt oda az Úr elé, a következő pillanatban előtti az Isten jelenlétének érzése, hogy ott van a végtelenül Szent Isten, karnyújtási távolságban, ott van az oltári szentség, ott van a kimondhatatlan szentség, a teremtő, a végtelen szeretet. És hatalmas erő árasztja, a következő pillanatban bum, ő is arcra borulva fekszik a földön, azt mondja, a cipőm lejött, nem tudom, mi történt velem, de akkor, amikor ott feküdtem, kinyúlva a tabernákulum előtt, akkor végre kimondtam, hogy Istenem, akármit akarsz, én elfogadom. A szenvedéssel akkor is elfogadom. Amit te akarsz, azt akarom, én is történjen velem az, amit te akarsz. Én szeretlek téged, és akarom azt, amit te akarsz. És amikor ezt a teljes önátadás imáját elimádkozta, abban a pillanatban, mintha villamos áram járná át a feje búbjától a lábúja hegyéig, egy remegés futott végig az egész testét, és egy kimondhatatlan szeretet élménye. Isten végtelen őrült szeretetének élménye. Egy olyan megtapasztalás, hogy Isten teljesen ingyen szeret, nem azért, mert megérdemeltük, de teljesen ingyen, mi bűnösök vagyunk, és Isten mégis szeret bennünket. Ez egy őrült szeretet, ez egy bolond szeretet, és Isten mégis szeret bennünket. Magánkívül volt ettől a szeretet, és amikor nagy nehezen föl kell, akkor már nem szégyelt mások előtt hangosan imádkozni, amit korábban szégyelt. Hangosan kezdett imádkozni, az, hogy a többiek is tapasztalják azt, amit ő tapasztal. Most már nem hívta az embereket ki a kápolnából, hanem elment, hogy gyertek a kápolnába, mert valami különleges dolog történik ottan. Isten ereje és szeretete beborította az egész kápolnát. És akkor találkozik vele a David Mengel, akit az zavart, hogy miért csak velem történnek ilyen dolgok. És akkor meglátja a Peti arcát. Ő csak egymásra kellett nézni, mert látták egymás arcát. Ez emlékszem nekem, itt személyes emlékem, hogy ugyanaz történik velük. látták egymás arcát. Azt mondja, David, te is? Azt mondja, Peti, én is. Nem kellett többet mondani. Összehívtak, akit csak lehetett. Ez a társaság hajnali kettőig imádkozott. Hajnali kettőkor a nővérek minden rábeszélő képességüket összegyűjtve ágyba küldték őket. Elmaradt a születésnapi parti, Isten egy más születésnapi partit szervezett. Ez volt a katolikus karizmatikus megnyilvás születésnapi.